Utópia. Elképzelések a jövőről. Neumann Gábor műsora.
A kannabisz rendszeres fogyasztását kísérő tolerancia jelenségének molekuláris szintű megértését is segíti a Hunren kísérleti orvostudományi kutatóintézet új tanulmánya. A Katona István és munkatársai által kidolgozott módszer lehetővé teszi az élettani folyamatok hátterében álló molekuláris szerveződés vizsgálatát az idegsejteket összekapcsoló szinapszisokban. A Barti Benjamin doktorandusz első szerzőségével készült tanulmány az egyik legragosabb tudományos folyóirata Science Advances májusi számának címlapjára került. Üdvözlöm az Utópiában Katona Istvánt, a Hunren molekuláris neurobiológiai kutatócsoport csoportvezetőjét. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, és köszönöm szépen a megtisztelő meghívást, és üdvözlöm a Klubrádió kedves hallgatóit.
Először csak azt kérdezem, hogy miért? Tehát miért a kannabisz hatását tanulmányozzák?
Véletlenül a tudományban az a legfantasztikusabb dolog, hogy nem tudjuk előre megjósolni, hogy milyen kutatási területek vezetnek a legizgalmasabb, legfontosabb felfedezésekhez. Ugye, aki ismeri és szereti az Eszterházy Péternek a Harmónia Celestis című könyvét, az azzal a mondattal kezdődik, hogy kutya nehéz úgy hazudni, ha az ember nem ismeri az igazságot. Ugye a tudományos munkában is vannak hipotéziseink, megpróbáljuk kitalálni, hogy hogy működik a természet, és elindulunk egy kísérleti úton, és mindig a legizgalmasabb témák akkor alakulnak ki, amikor valami váratlant találunk. Ez a kutatási program, aminek végül a kannabisz hatásmechanizmus megértéséhez is közeledett, ez 25 évvel ezelőtt teljesen véletlenül indult el. Akkoriban Freund Tamás, aki jelenleg a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, volt a PhD témavezetőm, és az ő kutatócsoportja a világon az egyik legjobb kutatócsoportnak számított a gátló sejtek kutatásában, tehát az idegrendszerünkben található olyan idegsejtek, amelyek tompítják más idegsejtek működését, féken tartják őket. És a Tamás az egyik különleges gátlósejt típust szerette volna vizsgálni, és egy amerikai konferencián egy poszteren észrevette, hogy van egy fehérje, ami érdekes módon a képek alapján első ránézésre olyan, mintha pont ezt az idegsejt típust jelölné meg. És mivel erről az idegsejt típusról szinte semmit nem lehetett tudni, ezért elkezdett beszélgetni Ken McKee nevű amerikai professzorral, aki a posztert bemutatta, és kiderült, hogy ez a fehérje, ez a CB1 kannabinoid receptor fehérje, amit előtte nem sokkal fedeztek fel, és kiderült, hogy a kannabisz aktív hatóanyagának, a THC molekulának ez a fogadó fehérjéje, vagy ahogy mi szoktuk mondani, ez a receptor fehérjéje. Tehát igazából 25 évvel ezelőtt mi elsősorban azt szeretnénk volna megérteni, hogy ennek az idegsejtípusnak mi lehet a szerepe, és hogyan lehet befolyásolni a működését. Miközben elkezdtünk dolgozni ezen a témán, én mint PhD hallgató, azt a váratlan megfigyelést tettük, hogy ez a receptor fehérje, ez a szinapszisok környékén található. Most a szinapszisok azért nagyon fontosak, mert ezek a képződmények, amiken keresztül beszélgetnek az idegsejtek az agyunkban. Körülbelül 86 milliárd idegsejtünk van, ezek kódolják körülöttünk lévő világot, ezek segítségével érzékelünk dolgokat, ezek segítségével tudunk mozogni, ezek segítségével tudunk gondolkodni, ezek segítségével vagyunk szerelmesek. Az idegsejtek működésének az összehangolását, a sejtek közötti kommunikációt ezek a szinapszisok végzik. Ezek a szinapszisok, ezek icipici szinapszisok, körülbelül 10 nanométeresek, amit úgy kell elképzelni, hogyha fognánk egy milliméteres vonalzót, a milliméteres robátkán belül még 100 000 apró pici robátkát húznánk, és akkor olyan megkapnánk a szinapszis méretét. Vagy másképpen fogunk egy hajszálat, a hajszálat hosszában 100 000 felét szétvágjuk, lesz 100 000 nagyon vékony hajszálunk, és körülbelül ilyen vékony egy szinapszis. És a 90-es évek végén azt a váratlan felfedezést tettük, hogy a receptor fehérje, amit a kannabisz aktív hatóanyaga bekapcsol, az ezekben a szinapszisokban található, és az idegsejtek közötti kommunikációt, az idegsejtek közötti beszélgetést képes szabályozni, finom hangolni.
Azt kérdezném ezzel kapcsolatban, de már az előbb is szerettem volna, mert hogy amiről ön beszélt, az szerepel ebben a tájékoztatóban, amit elküldtek nekem, a következőképpen, hogy Katona István és Perlák Beáta fiatal kutatóként a Freund Tamás és Vizihe Szilveszter által vezetett kutatócsoportokban elsőként bizonyította kísérleti úton, hogy a kannabisz hatóanyagának receptora az idegvéződéseken található és gátolja az ingerület átvívő anyagok felszabadulását. Ez mit jelent leegyszerűsítve, mert erről beszélt, hogy itt tetten érték már mit a kannabisznak a hatóanyagát, de hogy ez hogy került be a szervezetbe, illetve mit csinál ez, és hogy mit jelent ez leegyszerűsítve?
Ez egy csodálatos kérdés, egy biológusnak nagyon-nagyon izgalmas, hogy miért van egy ilyen receptor fehérjénk, miért van szüksége az idegrendszerünknek, illetve más.
Még ehhez hozzátennék egy mondatot a tanulmányból, elnézést. Érdekes módon idegsejtjeink termelnek olyan jelmolekulákat, belső kannabinoidokat, más néven endokannabinoidokat, amelyek ugyanehhez a receptorhoz kapcsolódnak, és akkor még azt a kérdést megfejelném azzal, hogy mik azok a belső kannabinoidok, illetve endokannabinoidok.
Ó, ez szuper, ez egy olyan fantasztikus nyelvtörő, mint a jamaika.
Igen.
Akik ráadásul tele vannak endokannabinoidokkal, úgyhogy ezt köszönöm szépen, hogy erről többet mesélhetek. Szóval kiderült, hogy ez a kannabinoid receptor fehérje, az egy nagyon ősi fehérje, már a csalánozókban is, tehát például a medúzákban is megtalálható. Na most nyilván a medúza az nem fog kannabiszt legelni, tehát ebből született az a felismerés, hogy akkor ennek a receptornak valamilyen más eredeti élettani feladata lehet, és kellenek legyenek olyan molekulák, olyan jelmolekulák, amelyeket az idegsejtjeink termelnek, és a szinapszisok szabályozására szolgálnak a kannabinoid receptor aktiválásán keresztül. És Rafael Meshulam izraeli kutatónak a csoportja felfedezett két molekulát, amelyről kiderült, hogy szorosan képesek hozzá kötődni ehhez a receptor fehérjéhez, és valóban a idegsejtjeink termelik őket. Az egyik molekulát azt anandamidnak nevezték el. Az ananda az szanszkrit szóval belső boldogságot jelent, és ez egy zseniális elnevezés volt, mert például depresszió során ennek a belső molekulánknak, belső boldogság molekulánknak, az anandamidnak a szintje az jelentősen leesik. A másik molekulának a kémiai neve... Az
elnézést, ezt lehet aktivizálni a kannabinoiddal?
Tessék?
Elnézést. Mármint, hogy azt lehet aktivizálni kannabinoiddal?
Tehát ez egy olyan molekula, amit az idegsejtjénk a saját céljukra termelnek, és az egyik idegsejttől átúszik a másik idegsejthez, sejtek közötti térben, hozzákötődik a kannabinoid receptorhoz, és ezen keresztül szabályozza a szinapszisnak az erősségét.
Aha.
És van egy másik molekula, amely egyébként a szinapszisokban még fontosabb, ezt úgy hívják, hogy 2-arahidonil glicerol, de természetesen van egy beceneve, a 2-AG molekula, amit a kollégáim is előszeretettel használnak, és ez a két molekula, ezek az evolúció során egy nagyon ősi szerepet töltenek be, a szinapszisainknak az erősségét finom hangolják. Tehát a 86 milliárd idegsejtünk, az körülbelül 100 trillió szinapszison keresztül beszélget egymással. Az, hogy mi ennyire sok mindent tudunk csinálni, hogy tulajdonképpen ezek a fantasztikus számítógépek az idegrendszerünkben ennyiféle feladatot ki tudnak számolni, és tudnak minket működtetni.
Számítógépek?
Próbáljuk logikailag hasonlóképpen elképzelni, nyilván annál sokkal összetettebbek, meg bonyolultabb.
Csak azért kérdezem, mert hogy az agyat hasonlították, meg a neurológusok próbálják hasonlítani az agyat a számítógépekhez, és eddig ez nem stimmelt, mert egészen másmilyen működésű.
Valahol mindegyik egyfajta számolási feladatot is felfoghatjuk.
De nem úgy, ahogy mi gondoljuk.
Így van. És akkor van 100 trillió szinapszisunk. Ugye? Már ezt önmagában nagyon nehéz elképzelni, hogy ezek így dolgoznak az idegrendszerünkben, hogy a kedves hallgatók hallgatnak minket, hát biztos vagyok benne, hogy több millió szinapszisuk éppen aktív. Na már most, ezeknek a szinapszisoknak az erőssége, ez térben, meg időben folyamatosan változik, annak megfelelően, hogy milyen kódolási feladatokat kell végrehajtaniuk. Úgy kell kicsit elképzelni, mint egy hangerő szabályozót, ugye amikor hallgatnak a kedves hallgatók, és nagyon unalmas vagyok, akkor le tudnak tekerni nullára. De hogyha nagyon érdekes vagyok, és épp mondjuk nagyon zajos a környék, akkor fel tudják tekerni a hangerőt, hogy jobban hallják, amit mondok. És ugyanezt csinálják a szinapszisok is, az erősségüket folyamatosan változtatják. Ez tehát szabályozza azt, hogy a két adott idegsejt az milyen hatékonysággal tud egymással beszélgetni. Na most ebben a 100 trillió szinapszisban a szinapszisoknak az erőssége, tehát a beszélgetésnek a hatékonysága, az nagyon precízen hangolva van. És ezt úgy kell elképzelni, hogy térben, ugye ez a nagyon pici, a hajszálat 100 000 fele szétvágjuk, nanométeres tartományban van finom hangolva, időben pedig 1000 másodperc pontossággal történik a szinaptikus jelátvitel, vagyis az idegsejtek közötti beszélgetés. Tehát egy elképesztő összetett rendszerről van szó, amiben nyilván sok száz molekula, sok ezer fehérje vesz részt, hogy tökéletesen működhessen. Viszont a legnagyobb csodálatunkra, a legnagyobb meglepetésünkre kiderült, hogy a kannabinoid receptor és az idegsejtjeink által termelt belső kannabinoid molekulák, az endokannabinoid molekulák, azok a szinapszisok nagy részében fontos szerepet játszanak ebben a finom hangolásban. Az is nagyon meglepő, hogy ez a receptor a 7. legnagyobb mennyiségben termelődő receptor fehérje az idegsejtjeinken, és evolúciósan egy nagyon ősi fehérjéről van szó. Tehát valószínűleg ez a feladat, amit ellát, ez nagyon pontosan az idegrendszer tökéletes működéséhez.
Mi a különbség az endokannabinoidok és a növények által termelt THC hatása között?
Szerintem hívhatjuk nyugodtan belső kannabinoidoknak. Talán az úgy még magyarul szerencsésebb is lesz, hogyha ez így fog elterjedni. Bár, ha meggondoljuk, tulajdonképpen a belső opioid molekuláink, az endorfin, ezt mondjuk végül is az endo szóval lehet használni, tehát maradhatunk az endo.
Ez opioid molekula?
A belső kannabinoid, ez, hogyha elterjed, ez szerintem az egy nagyon szép szó. És az a különbség, hogy ebben a 100 trillió szinapszisban a belső kannabinoidok akkor működnek, és ott működnek, ahol éppen az agyunknak szüksége van rá. Amikor valaki THC-t, azaz a kanabis aktív hatóanyagát juttatja.
Tehát mondhatjuk azt, hogy marihuánás cigarettát szív mondjuk.
Így van, például marihuánás cigarettát szív, vagy bármilyen más formában fogyasztja. Ebben az esetben elárasztja kívülről az egész idegrendszerét, tehát nem fogja tudni pontosan szabályozni azt, hogy csak azok a szinapszisok legyenek befolyásolva, amelyekre az idegrendszernek éppen szüksége van. Vannak más különbségek is, kémiailag.
Várjunk csak elnézést, ezt hívják tudatmódosításnak? Mert hogy azért van betiltva Magyarországon is, meg még egy sor országban a marihuána, mert hogy tudatmódosító szernek nevezik, amely nekem azt jelenti, hogy az ember nincs tisztában azzal, hogy mit tesz.
Ez egy Ez egy gyönyörű szép magyar kifejezés, de valami szerintem még sosem gondolkodtam rajta, de ez nagyon-nagyon tetszik, hogy tudatmódosítás. Ugye önmagában ez egy nagyon érdekes kérdés, és a neurobiológus meg a filozófus lehet, hogy másképp fogja megközelíteni, mi az, hogy tudat. De neurobiológusként én akkor ezt úgy mondanám precízen, hogy valóban idegrendszer működésének módosításáról van szó, hiszen egy olyan kémiai anyagot juttatunk a szervezetünkbe, ami megváltoztatja az idegsejtek közötti beszélgetést.
Hogyan viselkednek az egerek, ha kanabiszt kapnak, tehát marihuánát kapnak?
Attól függ, hogy milyen dózisban. Ez talán az egyik legizgalmasabb iránya a kutatásra.
Hát amennyit az ember szokott elszívni, amikor elszív egy ilyen füves cigarettát, nem tudom, hogy ez mekkora dózis. Fogalmam sincs.
Igen. Az egereknek, meg általában az összes emlősnek nagyon hasonló viselkedési hatásai vannak. Van a kanabisznak, a kanabisz kezelésnek, mint amit az emberek fogyasztanak kanabiszt. Tehát ugyanaz a feldobódott állapot először, utána ugyanaz a lenyugodott, utazó, leszedált állapot, ugyanezek a kétfázisos hatások, ezek jelentkeznek. A fokozott táplálékbevitel, a fájdalom csillapító hatás.
Mi az a kannabinoid tónus?
Kannabinoid tónus?
Igen.
Igen. Na hát ez pedig egy újabb, izgalmas, váratlan iránya volt annak a kutatási programunknak, amire bevallom őszintén abszolút nem számítottunk. Azt találta Barti Benyelmi kollégám, hogy vannak olyan kannabinoid receptor fehérjék, amelyek a belső jelmolekulák, a belső kannabinoidok hiányában is aktívan működnek. Tehát van néhány kannabinoid receptor fehérje, amelyek szakadatlanul be vannak kapcsolva, folyamatosan be vannak kapcsolva. Azt találta Benjamin, hogy ezek a receptorfehérjék pontosan ott találhatóak, ahol az ingerület átvívő anyagok, például a gátló ingerület átvívő anyag a GABA, felszabadul a szinaptikus résben. Ez egy teljesen váratlan új irány volt, és legnagyobb meglepetésünkre, amikor THC-vel kezeltük az egereket, ezek a receptorok tűntek el legnagyobb mennyiségbe, és ez a kannabinoid tónus, ez teljesen megszűnt. Na most, ezt a tónust lehet a leginkább a hangerőszabályozóként felfogni, tehát nekem van egy optimális hangerő, amin szeretek hallgatni mondjuk komoly zenét, vagy szeretek hallgatni punk zenét, a kettő között nyilván teljesen más hangerőre van szükség, és más ezért más másképpen állítom be a dombot.
Azt szeretném még kérdezni, bocsánat, hogy itt a szavába vágok, de ön mesélne végtelenségig, és azért szeretnék én is feltenni egy pár olyan kérdést, amire nagyon kíváncsi vagyok, lehet, hogy nem vagyok teljesen szakszerű ebben a dologban, de megpróbálok legalábbis, hogy evolúciós szempontból hogy került belénk a kanabisz? Tehát, hogy mikor találkozott vele az élő szervezet, az ember például, illetve az állatok?
Arra kíváncsi, hogy a kannabisz növény, tehát a...
Nem, elmondom, akkor elmagyarázom, hogy a szervezetünk ezek szerint, ha most elszívnék egy marihuánás cigarettát, akkor nem érné meglepetésként a marihuánás cigaretta, mert hogy ez evolúciós módon a szervezetünkben valamilyen szinten benne van.
Értem. Na itt van a nagyon fontos logikai különbség, hogy a 100 trillió szinapszisunkból nem az összes folyamatosan aktiválva van a belső kannabinoidok által, hanem mindig csak azok a szinapszisoknak az a csoportja, ami éppen valamiért nagyon fontos, hogy megváltoztassa a hatékonyságát, tehát megváltoztassuk a hangerőt a szinapszisokban. Amikor valaki kívülről visz be bármilyen kémiai szert, az az egész szervezetünket elárasztja, szervezetben nem fog tudni különbséget tenni a különböző szinapszisok között. Az összes szinapszisunkon, ahol található kanabinoid receptor, ott a THC be fog kapcsolódni a receptorra, és a receptoron keresztül újra fogja szabályozni a szinapszisok erősségét.
Világos, akkor megpróbál meg jobban megkérdezni, tehát, hogy azok a kanabinoid receptorok, azoknak közük van a marihuánához? Tehát, hogy az ősember, vagy nem tudom kik azok, kvázi rák ehettek ilyen kanabisz tartalmazó növényeket?
Igen, tehát a hatóanyag molekula a kanabisz növényben, az hozzá kötődik a receptor fehérjénkhez, tehát valóban az már a őseink körében, hogyha valaki használt valamilyen kanabisz terméket, akkor az saját idegrendszerét befolyásolta. Most a régészeti leletek azok Közép-Ázsiába helyezik a legősibb kanabisz használatra utaló régészeti bizonyítékokat. Találtak olyan magas fennsíkokon Közép-Ázsiában olyan tűzhelyeket, ahol a cserépedényeknek a hamu tartalmát kémiai elemzésnek vetették alá tömegspektrometriás eljárásokkal, és kiderült, hogy a THC-nak a bomlás terméke megtalálható ezekben a sok ezer éves régészeti cserép leletekben, ilyen tűzhely maradványokban.
Tehát az őseink azok szívtak marihuánás cigarettát, idézőjelbe téve természetesen a szívást meg a cigarettát.
Igen, valószínűleg ők ezekben a cserép edényekben ezeket valószínűleg elfüstölték, és hát spekulálás alapján arra gondolhatunk, hogy inhalálták valószínűleg a füstöt.
És ez beépült akkor az emberi szervezetbe, és ennek köszönhető, hogy a szinapszisoknál ilyen jelentősége van a kanabinoidoknak?
Nem, bocsánat, ezt nem jól magyaráztam el. Nem, azok a gének, a DNS molekulánkban azok a gének, amelyek a kanabinoid receptort kódolják, amit aktivál a kanabisz hatóanyaga, azok már megtalálhatóak a medúzákban is. Tehát mi ezeket örököltük a DNS molekulánk.
Akkor az a kérdésem, hogy miért találhatók meg a medúzákban? Ezt tudjuk, vagy nem tudjuk?
Igen, a medúzákban azért, mert a medúzák idegsejtjei is termelnek olyan belső jelmolekulákat, belső kanabinoidokat, amin keresztül a medúzák a saját szinapszisaikat kell pontosan beállítsák, hogy milyen erősek legyenek. Tehát azok az enzim fehérjei.
És ez a legjobb fehérje erre? Amit ismerünk azok közül?
Ez a legjobb.
Fehérje erre, amit ismerünk? Az a kérdésem.
Igen. Tehát, hogy a gén állományunkban, génjeink között vannak olyan gének, rengeteg olyan gén, ami már a legősibb állatokban is megtalálható, és utána az evolúció során, mivel hasznosnak bizonyultak, benne maradtak a gén állományban, ez több ezer, inkább több mint 10 000 ilyen génről van szó, azért, mert valamilyen olyan alapvető élettani szerepet töltenek be, ami miatt érdemes volt megőrizni ezeket a géneket. Ezek a gének kódolják azokat a fehérjéket, amelyek készítik a jelmolekulákat, készítik a belső kanabinoidokat, illetve olyan enzimfehérjéket, amik lebontják ezeket a jelmolekulákat, hiszen az sem jó, hogyha ezek a jelmolekulák folyamatosan jelen vannak, állandóan szabályozni kell a szintjüket, illetve ezek a gének, bizonyos gének, azok termelik azokat a fehérjéket, amelyekhez a THC molekula az aktív hatóanyag hozzá tud kötődni.
Végezetül azt kérdezném, bocsánat, hogy összességében milyen idegrendszeri vagy szervezeti következményei lehetnek a kanabisz használatának, mert ugye hát eléggé divatos manapság a marihuána, elég sokan élnek vele, és hogy ez azon kívül, hogy a szinapszisoknál rendkívül fontos, hogy a kanabinoidok legyenek ott, a marihuána az mennyire változtatja meg az ember idegrendszerét és a szerveit?
Ez egy kritikusan fontos kérdés, és nagyon köszönöm, hogy erről beszélhetek. Nagyon érdekes a kanabisznak az orvostudományi története. több mint 5000 évvel ezelőtt a tradicionális, hagyományos kínai gyógyításban már az egyik legfontosabb gyógynövénynek számított.
Mire használták? És
így van, igen.
Mire használták?
Kínában használták.
De mire használták akkor?
Főleg műtétek során fájdalomcsillapításra, tehát már akkor észrevettem, hogy lehet orvosi terápiás jelentősége. Igen ám, de már az 5000 éves leírásokban szerepel, hogy a rendszeres használata bizony néhány emberben a démonokkal való találkozáshoz vezet. És az azóta eltelt több ezer évben többféle kultúrában nagyon-nagyon hasonló megfigyelések születtek. Számos betegségben, például epilepsziában rohamcsillapításra, általánosságba véve étvágyfokozóként fájdalomcsillapításra rengeteg társadalom, rengeteg kultúra használta, de mindenütt, akik használták, azok az orvosok leírták, hogy nagy dózisban rendszeresen nem érdemes használni, mert tönkreteszi a személyiségét az adott embernek, tehát volt egyfajta figyelmeztetés, hogy tessék ésszel bánni ezekkel a dolgokat. Most ehhez képest a modern orvostudományok egyik komoly célja, tehát ezen a területen több ezer kutató dolgozik, és ennek a területnek az a célja, hogy megfejtse, hogy mi az oka a terápiás jó hatásoknak, és mi az oka a potenciálisan kockázatos mellékhatásoknak. Hogy tudnánk használni azokat a molekulákat, amiket a növény termel emberek gyógyítására, és hogy tudnánk elkerülni azokat a mellékhatásokat, amelyek a mentális egészségünket kockáztatják. Ebből a szempontból nagyon érdekes, hogy például vannak betegségek, ahol 27 országban már legális a cannabis használata, például van egy nagyon szomorú, nagyon nehéz betegség, a multiplex szklerózis, és ott az izomgörcsökkel járó fájdalomra legálisan lehet használni a cannabiszt.
Illetve... Várjunk csak, Magyarországon is?
Magyarországon nem.
Jó. Csak azért kérdem, mert úgy tudtam, hogy itt tilos mindenre használni, de mármint, hogy bármilyen betegségre használni.
Magyarországon tilos, így van. Illetve anorexiában, tehát a kóros étványtalanságban, ami egy nagyon-nagyon nehéz betegség, egy nagyon komoly pszichiátriai betegség, ott pedig olyan erős étvágy fokozó hatása van a cannabisnak, ezért sok esetben ezzel próbálkoznak, és sok esetben valóban segít. Van azonban három olyan kockázati csoport, amit nagyon-nagyon szeretne minden kannabinoid kutató, hogy minél többen megismerjenek. Hadd meséljek erről a három kockázati.
Igen, de már nagyon kevés időnk van, arra szeretném kérni, hogy ha lehet szűkszavúan meséljen.
Akkor az első, hogy kiderült, hogy az idegrendszer fejlődésében kritikusan fontosak ezek a receptorfehérjék, és ezért a terhes kismamáknak szigorúan tilos kannabiszt fogyasztani. A másik, hogy a kamaszkori fejlődő idegrendszerben, amikor a mentális egészségünk stabilitásának idegrendszeri alapjai kialakulnak, szintén a fejlődő szinapszisokat tönkreteszi a kannabisz. Tehát azt szokták mondani az ezzel foglalkozó szakemberek, hogy kannabisz fogyasztással 21 éves koráig, amíg ezek a fejlődő szinapszisok ki nem alakulnak, mindenképpen várjanak a fiatalok, nem szabad.
Pedig az ő körükben a legdivatosabb sajnos.
Hát igen, az is biológiailag természetes, hogy a kamaszok tesztelik a határaikat, kockázatkeresés.
És mi a harmadik?
De ez egy nagyon-nagyon fontos üzenet, hogy én azt kérem csak, hogy legalább a 21. szűznapig várjanak, mert ebben a saját mentális egészségüket kockáztatják. És a harmadik, a legveszélyesebb csoport, ha bárkinek bármilyen skizofréniával kapcsolatos betegsége volt a családban, az soha ne próbálja meg, még a legkisebb dózisba se, ugyanis most, hogy egyre töményebb, egyre nagyobb dózisú kanabisz áraszik el a piacot szerte a világon, folyamatosan nő a pszichózissal, a skizofrénia tünetekkel kórházba kerülő fiataloknak a mennyisége szintén, a száma szintén szerte a világon. Tehát ebben a betegségben egy hatalmas kockázatot jelent a kannabisz használat, tehát akinek bármilyen jellegű családi története van, arról embertől meg azt kell megkérni, hogy ő igazából soha az életében is se próbálja, mert nagyon nagy kockázatok vállal, hogy egy potenciálisan érzékenyebb idegrendszerben előhívja azt a betegséget, amit lehet, hogy egyébként meg tudod volna úszni.
Nagyon szépen köszönöm az interjút. Katona István, a Hunrend molekuláris neurobiológiai kutatócsoport csoportvezetője volt a vendégem. Viszont hallásra!
Én köszönöm a lehetőséget, viszont hallásra!
Utópia. Az atomki kutatóinak közreműködésével kimutatták a négy neutronból álló proton nélküli atommag létezését. A debreceni LKH Atommagkutató Intézet munkatársainak részvételével végzett kísérletek során a kutatók úgynevezett hiányzó tömeg spektroszkópia alkalmazásával kimutatták, hogy létezik négy neutronból álló pozitív töltésű proton nélküli atommag, vagyis tetraneutron. Üdvözlöm Elekes Zoltánt, az Atomki Tudományos Tanácsadóját, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Miért tudományos szenzáció ez az eredmény?
Nos, az atomfizikában egy régóta fennálló kérdés, hogy léteznek-e töltés nélküli magfizikai rendszerek, és az eddigi tudásunk szerint ilyen töltés nélküli semleges rendszerek csak a neutron csillagokban jöttek létre. Ezek olyan égi objektumok, ahol a gravitációs erő tartja össze, nyomja össze tulajdonképpen az anyagot, és tisztán neutronokból áll. Nagyon nagy sűrűséggel. És most pedig a mi kísérletünk által sikerült egy több neutronból álló rendszert felfedezni, amit nem a gravitációs kölcsönhatás tart össze, hanem az úgynevezett nukleáris kölcsönhatás.
Ami mennyiben különbözik a gravitációs kölcsönhatástól?
Hát amint ugye tanultuk, vagy hát szinte már közismert, a természetben négy alapvető kölcsönhatást különböztethetünk meg.
Az erős, a gyenge,
igen.
Aztán az a baj, nem jut eszembe.
Erős, gyenge, elektromágneses
és a gravitációs
kölcsönhatás.
És akkor itt jön be ez a plusz egy kölcsönhatás, a nukleáris kölcsönhatás?
Igen, a nukleáris kölcsönhatás az tulajdonképpen egy látszólagos kölcsönhatás, tehát az atomot, vagy az atommagot nukleonok alkotják, a nukleonokat közös néven hívjuk nukleonoknak a neutronokat és a protonokat, tehát az atommagok neutronokból és protonokból állnak össze, és ezek, hogyha még mélyebbre megyünk a neutronoknak és a protonoknak a szerkezetében, akkor találjuk meg a kvarkokat. A kvarkok között hat az alapvető erős kölcsönhatás, de ennek az erős kölcsönhatásnak a látszólagos, hát a nukleonok szintjén látszó kölcsönhatása az a nukleáris kölcsönhatás, ami a nukleonok között hat. Tehát ez nem egy új kölcsönhatás, hanem ez az erős kölcsönhatásnak egyfajta látszólagos, tehát a nukleonoknak a szintjén megjelenő hát formája.
Idézek most abból az anyagból, amit elküldtek nekem is. Az atommagfizika egyik régóta megválaszolatlan kérdése a töltés nélküli magfizikai rendszerek keletkezésére vonatkozik, vagyis hogy létezhet-e atommag pozitív töltésű proton nélkül. És most már tudhatjuk, hogy létezik. De mi következik ebből?
Igen, tehát ugye ennek a felfedezésnek önmagában is van jelentősége az atommagfizika számára, hiszen a nukleáris kölcsönhatásnak a miben létét, tehát azt, hogy az anyagot az atommagok szintjén mi tartja össze, még nem pontosan ismerjük, sem kísérletileg, sem elméletileg. Ezért egy ilyen különleges nukleáris rendszernek a bizonyítása, vagy ennek a léte, hát segít abban, hogy ezt a ehhez a nukleáris kölcsönhatásnak a miben létéhez közelebb kerüljünk, az elméleti számolásokat, elméleti modelleket ennek a segítségével finomítsuk. Ezen túl természetesen közvetett hát hatása is van az asztrofizikára, vagy úgynevezett nukleáris asztrofizikára, amelyben az égi objektumokban, csillagokban végbe menő folyamatokat vizsgálják, ugyanis a neutron csillagoknak a miben létéről, vagy azoknak a tulajdonságairól is információkat kaphatunk ennek segítségével.
A nukleáris kölcsönhatásra jellemző a rádióaktivitás is?
A rádióaktivitást a közéletben, vagy ahogy ismerjük, azt ugye nem a nukleáris kölcsönhatás irányítja, hanem azt inkább a gyenge kölcsönhatás, természetesen bizonyos szinten van köze a rádióaktivitáshoz is, hiszen lehetnek például nukleon kibocsátással járó folyamatok, amikben már a nukleáris kölcsönhatásnak is lehet szerepe.
Megint idézek abból az anyagból, amit küldtek. A kutatók kimutatták, hogy ha csak rövid ideig is, de létezik a tetraneutron, ez a bizonyos négy elektronból álló neutronból álló atommag, vagy én nem is tudom, hogy lehet ezt nevezni.
Igen,
A kísérleteket a feladat nagysága miatt két nagy kollaboráció összefogásával és együttműködéssel hozták létre. A japán Riken kutatóintézetben végezték. Miért nem a CERN-ben egyébként?
A CERN-ben is végeznek ilyen jellegű kísérleteket, de a CERN kutatóintézetben nem áll rendelkezésre az ionnyaláb olyan mértékben, ami ehhez szükséges lenne, illetve az észlelőberendezések sincsenek.
Világos, tehát nem, erre a kísérletre nem alkalmas a CERN.
Így van, nem alkalmas.
Az atomki kutatói a kísérletekben alkalmazott mérőberendezések elsősorban a neutrondetektor összeállításában és működésében vettek részt, mindkét együttműködés tagjaként. Miért csak rövid ideig létezik ez a bizonyos tetraneutron? Ráadásul a rövid idő az eléggé elképzelhetetlen egy ember számára, mert 10-22 másodpercig áll fenn ez az állapot.
Igen.
De miért csak ilyen rövid ideig?
Így van, tehát ugye a természetben az elemeket, az, hogy hogyan nevezünk egy elemet, azt az atommagban lévő protonok száma határozza meg. Na most ehhez egy adott számú protonhoz, tehát egy elemnek tehát egy atommagjához, adhatunk még több neutront is. És akkor előállíthatjuk ennek az elemnek az izotópjait. Most ahogy ezeket a neutronokat adjuk hozzá az atommaghoz, ez a rendszer egyre instabilabbá válik, tehát az azt jelenti, hogy egyre inkább, egyre rövidül az élettartama egy ilyen rendszernek. Ez természetesen elképzelhető, ahogy megpróbálunk minél több kis nukleon beletenni ebbe az atommagba, annál instabilabbá válik. És akkor eljutunk egy olyan ponthoz, ahol már, hogyha még egy neutron tennék hozzá, akkor ez a rendszer már egyáltalán nem maradna együtt, hanem azonnal egy nukleon kibocsátással járna. Ezt hívjuk a nukleon vagy neutron elhullatási vonalnak.
Tehát azért tud ez a rendszer ilyen rövideig maradni, mert eléggé labilis. És hogyha hozzá kerül, vagy belekerül ebbe a rendszerbe, akkor megszűnik a rendszer maga.
Így van. Tehát az atommagok térképén, ahogy a stabilitástól eltávolodunk, tehát ahogy minél több neutront, vagy a másik irányba egy stabil izotóphoz, minél több proton teszünk, annál instabilabbá válik ez a rendszer, és az azt jelenti, hogy annál rövidebb ideig él. Tehát a tetraneutronnak ez az elképzelhetetlenül kicsi életideje, ez a 10-22 másodperc, ez tényleg már az a határ, ahol még egyáltalán atommagnak lehet hívni az ilyen nukleon csomókat.
Hogyan lehet elmagyarázni azt egy laikusnak, vagy aki nincs ezekben a kísérletekben, nem tudja, mi történik a CEN-ben, vagy egy ilyen kutatás során, hogy mit jelent ez a 10^-22. Másodperc? Ez mennyi idő, mennyi ideig tart, stb.
Hát ez nagyon-nagyon nehéz elképzelni természetesen.
Hogy lehet ezt mérni egyáltalán? Tehát az ember hogyan képes megmérni ilyen pici kis időt?
Igen, tehát természetesen órával, stopper órával nem lehet ilyen kis időket mérni. Nem is azt mérjük, hanem van egy, tehát mi egy igazából ennek a nukleon csomó rendszernek, azaz ennek a tetraneutronnak az energiáját mértük, és ennek az energiának hát van egy kiszélesedése, úgy mondják. És a kvantummechanikában az idő és ennek a kiszélesedés között van egy összefüggés, és ebből lehet következtetni ennek a tetraneutronnak az életidejére. Tehát igazából energiamérésből lehet következtetni az életidőre.
Vannak még kisebb időintervallumok is, amit képesek az emberek megmérni? Mi a legkisebb időintervallum, amire egy fizikus képes ezt realizálni?
Igen, tehát most ez a 10^-22. Másodperc, ez éppen ott az atommagfizika és a részecskefizika határán van, tehát a részecskefizikusok ennél kisebb időkkel is tudnak dolgozni, illetve instabilabb részecskékkel is. Az atommagfizikán ez a határa az atommagfizikának tulajdonképpen, és ennél nagyobb időkkel dolgozunk az atommagfizikában.
Mi a különbség a proton nélküli atommag és az úgynevezett normális pozitív töltésű protonnal rendelkező atommag között?
Hát tulajdonképpen mindegyik egy atommagnak tekinthető. Hát az a különbség természetesen, hogy egy ilyen proton nélküli vagy töltés nélküli nukleoncsomó vagy idézőjelbe tett atommag nagyon-nagyon rövid az életidője. Tehát igazából tulajdonképpen csak ennyiben különböznek egy normál atommagtól.
De mire jó az, illetve nem tudom, hogy ezt a kérdést föl lehet-e tenni, vagy egyáltalán értelme jó valami, de mi az értelme annak, hogy egy anyag ennyi ideig létezzen?
Hát igen, tehát ugye valóban mindig fel lehet tenni ilyen kérdést, hogy mi értelme van egy-egy kísérletnek, vagy a közéletben
nem azt kérdeztem, használható. Nem azt kérdeztem, hogy használható, hogy mi a haszna, hanem azt, hogy az anyag számára, vagy a világ számára mi az értelme, hogy egy anyag ilyen kicsi ideig létezik, és hogy létrejön, majd megszűnik 10^-22 másodperc alatt. Tehát mi a funkció egy ilyen dolognak a fizikában? Nem, tehát nem a haszon iránt érdeklődök.
Igen, igen. Tehát azért hozunk létre ilyen extrém, instabil és extrém neutron protonarányú atommagokat, mert ezekben olyan különleges jelenségeket tudunk megfigyelni az atommagfizikában, amik hozzásegítenek minket ahhoz, hogy a nukleáris kölcsönhatást és az atommag szerkezetét jobban megérthessük, hogy az elméleteinket finomíthassuk, ezáltal a stabil atommagoknak a szerkezetét is jobban megértsük, és ezzel hát a világunkat felépítő anyagnak hát ismeretét bővítjük.
A kutatás leírásában a következőt olvastam. A kutatók először nagy energiás, egzotikus, rádióaktív atommagokat hoztak létre. Mit nevezünk nagy energiás, egzotikus atommagnak? Az egzotikus szó érdekel.
Igen, hát ez egy nagyon különleges kísérlet volt abból a szempontból, hogy már nem is egy stabil ionnyalábot hoztunk létre, és azzal végeztük a kísérletet, hanem már maga az az ion, amivel amivel a magreakciót vagy a tetraneutront létre akartuk hozni, már az is egy különleges, egzotikus részecske volt. Ugye, ahogy említettem, az atommagok azok protonokból és neutronokból állnak össze. A hélium elemnek a leggyakoribb izotópia az a hélium 4-es izotóp, amiben két neutron, meg két proton van. Ez egy nagyon stabil, a természetben nagyon nagy gyakorisággal megtalálható izotóp, és mi ennek a héliumnak a 8-as izotópját állítottuk elő, az azt jelenti, hogy még ehhez a két proton, két neutronhoz még 4 neutron társult, tehát ennek nagyon rövid volt már magának ennek a hélium 8-as izotópnak is az életideje, de még elég hosszú ahhoz, hogy egy magfizikai kísérletet elő tudjunk állítani. Ennek egyébként olyan 120 millisekundum, tehát milli másodperc az életideje, de az atommagfizikában nagyon hosszúnak számít.
Amikor nekivágtak ennek a kísérletnek, akkor önök tudták azt, hogy vagy gondoltak arra, hogy ez létre tud jönni, ez a 4 neutronból álló atommag?
Igen.
Tehát a koncepció az volt, hogy egy ilyennek kell lennie, és ezt most megpróbáljuk kísérleti úton is bebizonyítani.
Igen, tehát annak, hogy kell lennie, azt azért nem állítanám, de mindenképpen elméleti hát számolások arra utaltak, hogy a tetraneutronnak egy úgynevezett rezonancia, vagy nem kötött állapota létezhet. És akkor ehhez kellett kiválasztanunk nekünk a kiinduló feltételeket, tehát magát a kiinduló iont, a hélium 8-as iont, amiben lehetett várni azt, hogy ilyen tetraneutron egyáltalán létrejöhet. Ahogyan említettem, ez a hélium 8-as azért különleges, mert benne van egy nagyon stabil alfa részecske, a hélium 4-es, két protonnal, két neutronnal, és mellette van még ez a 4 neutron, valahogyan. És azt vártuk, illetve arra utaltak a számolások, hogy ez a 4 neutron esetleg tetraneutronnál állhat össze egy magreakció során, és ezt meg tudjuk figyelni. Tehát ezért olyan kísérletet végeztünk, hogy ebből a hélium 8-as izotóbból megpróbáltuk kipötkölni a hélium 4-es izotópot, hogy ott maradjon érintetlenül a tetraneutron.
De hát ez sikerült.
Tessék?
Ez sikerült, nem?
Így van, ez sikerült, tehát pontosan erre világított rá a kísérlet, hogy ezt a hélium 4-et olyan módon sikerült kipötkölni, hogy a 4 neutron az érintett, tehát nagyjából érintetten maradt, és létrejött ez a tetraneutronnak ez az úgynevezett rezonancia, vagy nem kötött állapota.
A tetraneutron, amit önök előállítottak, igaz, csak rövid ideig, ez létezik a természetben?
Hát mit tekintünk természetnek, ugye?
Hát a világot, amit ismerünk valamennyire.
Igen, hát bizonyára létrejöhet különleges körülmények között valamilyen égi objektumokban, ahol nagyon sokféle magreakció lejátszódhat, de itt a Földön természetesen csak laboratóriumi körülmények között állítható elő.
El lehet-e magyarázni a következőt, amivel kezdtem egyébként, hogy a kísérletekben résztvevő kutatók egy közvetett módszer az úgynevezett hiányzó tömeg spektroszkópia alkalmazása mellett döntöttek. Én úgy értelmezem ezt, hogy a hiányzó tömeget próbálják kimutatni, és abból következik, hogy mi az, ami az atommagot körbeveszi.
Igen, igen. Tehát ugye neutronokat észlelni valamilyen berendezéssel nagyon nehéz dolog, és ebben a kísérletben volt ugyan neutron detektorunk, tehát neutron észlelő berendezésünk, amivel megpróbáltuk a 4 neutront elcsípni, de sajnos olyan kevés volt az esemény, tehát olyan kis statisztikával állt elő a tetraneutron, hogy arra nem támaszkodhattunk, hogy közvetlen módon figyeljük meg a 4 neutron. Ezért folyamodtunk ehhez az úgynevezett hiányzó tömeg módszerhez. ahol ami egyszerűen megérthető, annyiról szól, hogy a hélium 8-as ionok ugye beleütköznek a protonokba, és ezek a protonok kipöckölik a hélium 4-es izotópot, illetve megmarad a tetraneutron. Na most, hogyha megmérjük a lendületét és az energiáját, ugye, amit a középiskolából ismerünk, lendület és energiáját a bejövő hélium 8-as ionnak, illetve a kimenő protonnak, a magreakcióban meglökött protonnak és a hélium 4-es izotópnak, akkor ezekből ezeket ugye ismerjük, a tetraneutronnak is lesz valami lendülete meg energiája. Na most a tetraneutron azt nem mérjük. De hogyha minden mást mérünk, akkor ezeknek a lendület megmaradást és az energia megmaradást alkalmazva, ezeknek a mennyiségeknek az ismeretében kiszámítható a tetraneutronnak az energiája, illetve tömege.
Nem tűnik nagyon egyszerű dolognak, így első hallásra. Gondolom, hogy elég bonyolult is. Hányan vettek részt ebben a kutatásban?
Igen, tehát nyilván ebben szerintem egyszerűnek tűnik ez a kísérlet, de hát természetesen a megvalósítás egy ilyen kísérletnek az rendkívül bonyolult. Nagyon sok észlelőberendezésre van szükség, és ezért nagyon sok embernek a részvételével, fizikusnak a munkájára van szükség, hogy egy ilyen kísérlet létrejöhessen. Hát ugye...
Hány magyar fizikus vett részt ebben?
Hány magyar? Hát a magyarok közül ugye hárman voltunk csak benne ebben a kísérletben, ott az Atomokinak a kis csoportja vett ebben részt, de ebben a kísérletben egyébként kb. Hát olyan 100 ember körüli ember dolgozott.
Végül, amire a beszélgetés közepén is szó volt, hogy alapkutatásról van szó, de mit gondol, milyen haszna lehet ennek a felfedezésnek, vagy ennek a kutatásnak, kísérletnek, a tetraneutron létrehozásának?
Uh-huh. Hát ugye erről nagyon nehéz nyilatkozni ebben a pillanatban.
Mondhatja azt is, hogy fogalma sincs.
Hát igen, most tulajdonképpen még fogalmam sincs, de természetesen az ilyen alapkutatások az én véleményem szerint rendkívül fontosak, mivel azok, akik ezekben a kutatásokban dolgoznak, vagy azok a fiatalok, akik ilyen kutatásokban vehetnek részt, azoknak a magfizikai tudása fejlődik, és mondjuk Magyarország számára megmarad ez a magfizikai tudás, és esetleg akkor alkalmazhatják ezt az olyan helyeken, ahol erre szükség van, mondjuk egy atomerőműben például.
Nagyon szépen köszönöm az interjút. Elekes Zoltán, a debreceni Atomki tudományos tanácsadója volt a Topiában. Viszont hallásra!
Köszönöm szépen a lehetőséget. Viszont hallásra!
Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor Utópia című műsorát hallották.